Azon egy pillanat még Attila reagálná erre?
Már egy csomó minden egyetértek nagyon pontosan meg kell ezeket a dolgot határozni, és egyetértek, hogy ez még nem történt meg. Az, ami azt jelezném, hogy ilyen értelemben ezek a úgynevezett címkék, ezek nem fognak, vagy nem, tehát például a nemzeti színházak kapcsán jelezték vidéki színházak, amelyek potenciálisan nemzeti színházak lennének, hogy van közöttük olyan, aki nem akarja, vagy aki óckodik, mert ez plusz feladat. Ezek plusz feladatok és kötelezettségvállalások. És volt, aki azt jelezte, hogy nem biztos, hogy akarja ezt csinálni. Tehát ez egy folyamat, amiben vagyunk most.
Csak annyit tenném még hozzá, hogy azért csak a tényszerű tájékoztatás kedvéért, hogy ezek nem valami párnázott ajtók mögött, valami politikusok, vagy ki tudja, kik által meghozott döntések, hanem egy meghatározott eljárás rendben nyilvános a fórumokon megvitatott és előkészített döntések lesznek, ez törvényben garantált. A javaslatot nem, senki által nem titkolt a szemben a korábbiakkal, néven vannak azok nevezve, akiknek a szakmai javaslata alapján a döntésekre sor kerül. Ez ugye az általam már említett három bizottság, akinek a névsora természetesen ugye közismert. Valamint a döntés meghozatala előtt ki kell kérni a Nemzeti Előadó Művészeti Érdekegyeztető Tanács állásfoglalását is, amely kizárólag szakmai szervezetek, tehát színházak, illetve érdekvédelmi szervezetek meg fenntartók delegáltjaiból áll. Tehát kizárólag szakmai, tehát a döntéshozók által nem befolyásolt személyi körből kerülnek ki. Tehát ezek azok a szakmai, hogy is mondjam, csak döntéselőkészítő pontok, amelyek a korrekcióra módot adnak, és ezek mind kötelező elemei a döntéselőkészítésnek.
Csak egy másodpercet azonnal adom, csak előbb Schilling Árpád kért szót.
Köszönöm szépen, tehát Schilling Árpád. Azt, hogy tehát először is csak egy hirtelen erre, hogy a Pintér Bélát említetted István ezzel a, hogy a kiemeltel. És szerintem azt érdemes tisztázni, hogy ez teljesen világos, hogy ez nem erről a területről szól. Tehát a kiemelt és a nemzeti nem ez a státusz. Szerintem értelmetlen ez a fölvetés, és szerintem értelmetlen ezzel a bizonyos hármas kategóriával kapcsolatban ebben az irányban elmozdulni. Hiszen arról van szó, hogyha egy pályázatos színházról beszélünk, akkor, illetve egy normatív alapon fenntartott színházról, hogy az lehetetlen, hogy egy saját önerőből elindult szervezet igényt tartson az állam normatív támogatására, mert szerintem ez egy beláthatatlan következmény. Tehát ezt nem várhatjuk el felelős polgárként. Engem ezzel kapcsolatban inkább az érdekel, és ez egy kérdés és egyben kérés, hogy hát ugye a pályázat kérdéseit szerintem, ami igen fontos. Tehát, hogy amivel kapcsolatban az elmúlt 20 évben is nagyon sok kérdés fölmerült, az utóbbi időben is rengeteg probléma volt vele, hogy abban az esetben, hogyha kőbe véssük ezeket a halmazokat, és azt mondjuk, hogy nemzeti és kiemelt, akkor ugye az lesz az alapvető kérdés, hogy a pályáztatási folyamat hogyan zajlik, ez hogyan tehető, valóban átláthatóvá, hogyan teremt esélyt azoknak az alkotóknak, akik esetleg eljutottak oda önerőből, avagy bármilyen más módon, hogy ők képesek lehetnek esetleg egy ilyen pályázatra. Ugyanis az elmúlt 20 év alapján azért mondható, hogy azon kívül, hogy van egy választás abban, hogy az ember civil színházcsinálóvá válik, másrésztről pedig ez egy adottság is, hiszen tulajdonképpen a rendszer igen keményen dobta vissza az elmúlt 20 évben elsősorban a fiatal pályakezdő színházcsinálókat. Tehát tulajdonképpen, ha végignézzük a korosztályi leosztását a színházvezetőknek, akkor szerintem ez nem érdemes, szerintem ezt mindenki érti. Nagyon nehezen átjárható ez a rendszer. A kérdés arra vonatkozik, mennyiben tehető átjárhatóvá, átláthatóvá, szakmaivá ez a folyamat. Mert azt értem, és ezt az Attila mondta, hogy megvédeni a már kinevezett igazgatókat, az azt gondolom, hogy magát a pályáztatási folyamatot, magát ezt a rendszert, ezt a általam kedvelt mobilitás fogalommal írnám le, tehát hogy valamiféle mobilitás a rendszerben legyen, mert jelenleg semmilyen mobilitás nincs, tehát zéró mobilitás van, és én azt gondolom, hogy ez ügyben rendkívül fontos lépni, mert nem az a kérdés, hogy valaki, aki önmaga, mint például Pintér Béla, van annyira öntörvényű és magának való színházcsináló, hogy az az ő joga, hogy ő így szeretne színházat csinálni, főleg, hogyha van hozzá nézője, de ha abban az esetben, ha úgy döntene, hogy ő egy kiemelt színházba akar menni, akkor pályáznia kell, de ebben a pályázatban ez egy értelmes felvetés legyen, tehát lehetséges legyen ez számára, és mindenki számára, és akkor itt ez összefügg nyilvánvalóan az egyetemek kérdésével is, teljesen fölösleges összekapcsolni az egyetemi képzést azzal, hogy 60-70-80%-osak legyenek a színházakban az egyetemet végzett, vagy főiskolát végzett színészek, vagy művészek aránya, hogyha egyébként ez a rendszer más nem tud számukra kínálni, mint hogy bemehetnek ezekbe a színházakba szolgálni, de tulajdonképpen az, hogy saját elképzeléseiket, kialakult véleményüket valamilyen módon ezekben az intézményekben megvalósítsák, erre viszont nincsen lehetőség. A másik, ami, tehát hogy ez egy felvetés, hogy erre mi a terv, akkor mondjuk így kérdezném, elsősorban az Attilától, hiszen ő a Színházi Szakbizottságnak az elnöke. A másik ilyen jellegű felvetés, hogy amennyiben van ez a hármas csoport, ami hát most egy rendkívül széles csoporttá válik, ami azt jelenti, hogy a tényleg a szabadtéri színháztól, a hagyományosan független színházak tekintettől kezdve tulajdonképpen mindenki ebbe a halmazba kerül, hogy mi a terv azzal kapcsolatban, hogy hogyan, tehát milyen formában fog valamiféle konzultáció vagy egyeztetés megvalósulni, mert azért egy olyan pályázati rendszer, amiben egy halmazba bedobálunk mindenfélét, és azt mondjuk, hogy hát akkor hajrá, majd az adott kuratórium adott időben majd eldönti, hogy ki hova való, most függetlenül attól, hogy meg van határozva a törvő, mikor van kiírva az a pályázat, de hogyha ez nincsen rendszerezve, akkor sajnos mégis azt kell majd mondanunk, hogy ez színikus, mert hiszen nem tudja az ember, hogy mire, hogyan, miért pályázik, és nem csak az értékek mentén mire pályázik, hanem hát egyáltalán meddig tart, hiába mondjuk, hogy szabadtéri színház, az meddig tart, a befogadó színház meddig tart, stb. Stb. Ezzel kapcsolatban milyen konzultáció terv van elképzelve, ugyanis ha nincsenek bevonva ezek a szakmai szervezetek, jó pár szakmai szervezet, és ezek a szervezetek viszont már a hagyományosan 20 éve civil szervezetek, tehát valóban önerőből működő szervezetek, ha ezekkel valódi konzultáció nem fog megvalósulni, akkor hát itt is meg fog jelenni a civil engedetlenség, tehát hogy tulajdonképpen ami abban fog vagy testet ölteni, hogy bizonyos helyeken nem lesz ilyen-olyan szervezet, vagy így úgy játssza ki a törvényeket, ahol tud, betesz a dolognak, tehát hogy egészségesen tudjon működni a rendszer, valami konzultáció elképzelhetetlen. Egy harmadik dolog, és ez is egy kérdés, felvetés, a harmadik pedig az, hogy hát ugye elhangzott itt a vidéki polgár fogalma és a hozzátartozó nemzeti színház. Ugye ugyanehhez hozzátartozik az a kérdés is, hogy és szintén ez egy érték és egy eszménykérdés, nyilván erről is érdemes lenne vitázni, hogy mit kíván a polgár, miről szól ez a bizonyos polgár, mert akár vidéken, de aztán fővárosban meg főképp, egy olyan több szintű rétegzett társadalomról van szó, akik számára nem csak egyfajta színház lesz, vagy nem csak egyfajta színházi konstrukció működtethető. Gondolok itt azokra, és már párunkat, nyilván fiatalabb színházcsinálókat ez azért foglalkoztat, olyan kulturális koncepciókra, amik nem írhatók le ilyen egyszerűen ezekkel a színházi fogalmakkal, mint nemzeti, meg kiemelt, meg társulat. Ezt régóta mondom, és páran próbáljuk mondani, hogy ezek a fogalmak, ezek rendkívül megnyerőek, és teljesen egyértelmű, amit az Attila mondta, hogy valamit meg kell védeni, és ez a színháznak bizonyos értelemben egy szűk érdeke. Én ezt egy tágabb kulturális mezőben viszont úgy értelmezem, hogy van másfajta kulturális érték is, ami metzi a színház érdekét, és ezeket az összmű, mondjuk nevezzük így egyszerűen összművészeti kulturális lehetőségeket vajon mi fogja megvédeni, támogatni, értelmezni, mert ha ezt is csak a civil polgárra bízzuk, és azt mondjuk, hogy ha valaki ilyet akar csinálni, tehát összetett kulturális intézményekbe gondolkodik, az fogjon neki csinálni egy egyesületet, aztán hajrá. Azt gondolom, hogy itt is, ha ezzel nem kezdünk valamit, ezzel a fajta polgári kíváncsisággal, akkor ebből is probléma fog adódni, és itt is majd elő fog állni esetleg ez a cinizmus vágya. Még egyet szeretnék mondani, csak a Frize úrhoz kapcsolódva, ugye elhangzott, hogy ezek most is nyilvánosan zajló folyamatok. Én azt gondolom, hogy ezzel lehetne dolgozni, hogy valóban azok legyenek, mert a nejétre való hivatkozás azért egy picit problematikus, én magam is nejét tag vagyok. Rendkívül nehézkes kommunikáció zajlik a nejétben, nem történik valódi információ áramlás, általában ilyen részlet információk és részlet problémáknak ilyen körémjeleken keresztül való egyeztetése zajlik. Rendkívül nehéz egyeztetni a 24 tagot, hogy összeüljenek. Én ezt nem nevezném valódi konzultációs alapnak. Az előadó művészeti szakbizottságok pedig nyilvánvalóan belül dolgoznak, a miniszter kérte fel őket, tehát joguk van hozzá, hogy maguk döntsenek. Nem látom az előadó művészeti szakbizottságok és a teljes szakma közötti kapcsolódást azzal a rengeteg szervezettel, amit 20 év alatt létrehozott ez a szakma, nem működik ez az együttműködés, és én csak azt kérem, javaslom, hogy ezen változtassunk még most, mert ebből szerintem borzasztó feszültségek lesznek a jövőben, és akkor már nem lehet levakarni ezt a cinizmus vágyát, ahogy most még egyébként simán meg lehet, és egyetértek egyébként a korábbi cinizmusra tett visszaválasszal. Köszönöm szépen!
Kívántok-e reagálni?
Hát mindenképpen az, hogy együtt kell gondolkozni, és az, hogy lehet, hogy most lassan oda eljutottunk abba a stádiumba, hogy mindenképpen egyeztetni kell, ezzel egyetértek senkinek sem, és szerintem nekünk egyértelműen nem érdekünk az, hogy a szakma mondjuk elutasítsa a végén az egészet, és ellenálljon, és civil ellenállás, vagy nem tudom, amit említettél, szóval senkinek sem érdeke. Úgyhogy én remélem, hogy meg fog történni, és kialakul majd egy nagyon intenzív kommunikáció, amikor a munkaanyag egy olyan stádiumába ér el, amikor már lehet miről beszélni. A másik dolog meg az, hogy amit itt említesz, a bezárt, meg mit tudom én, valahogy én is csak oda kerültem a Csokonai Színházba, és ezt én így lehet, hogy egy egész oldalválasznak fogod, vagy nem tudom. Szóval mindent meg lehet csinálni ezekben a színházakban, ez az elmúlt 5 évem tapasztalata. Tehát nem igaz, hogy nem lehet kísérletezni, nem igaz, hogy nem lehet, mindent meg lehet csinálni. Mindenfajta színházat meg lehet csinálni. Az, hogy az alternatívok és a közszínházak közötti kapcsolat intenzívebbé váljon, én évek óta javaslom például olyan pályázatok létrehozását, most megint javasolni fogom, jó volna a támogatottsága, hogy az alternatívok előadásai bérletbe bekerüljenek, úgy kapjanak alternatívok pénzt, hogy én nagyon sokat meg is hívtam Debrecenbe, pedig hát elég nehéz volt a történet, szóval mindenre van fogadókészség, és azon a, tehát a, egy vidéki, vagy nem tudom, arról beszélek elsősorban, tehát egy vidéki színházon belül mindenféle közönség igényt és mindenfajta színház igényt ki lehet elégíteni. Ez az elmúlt 3-4 év nagy tapasztalatomra számolva.
A Gáspár Máté hozzászólásában a lemondó hanglejtést véltem kihallani, hogy konferenciák sorozata kellene ezen az alapfogalmak körbejárására. Úgy kérdezem magamtól meg a szakmától is, hogy nem lehet ezt egyéb fórumokon meg önállóan elkezdeni. Tehát a állami oldal, a törvényalkotó az most egész nap folyamán megnyilatkozott, és lehet tűhéles, akár egy személyre kihegyezett törvényi kereteket is biztosítani, hogyha a belső igényünk nincs meg arra, hogy ezekkel az alapfogalmakkal foglalkozzunk, és ezt a lehető legszélesebb társadalmi nyilvánosság előtt vitassuk meg. Bízom, vagy hiszek benne, hogy ezek nem belterjes ügyek, amikor színháziak ilyesmikről beszélgetnek. Mondanék egy példát, és ez talán az Árpádnak is válaszféleség, vagy abban a gondolkodási mezőben találkozunk ezzel a mondással, amit én most itt szeretnék elővezetni. A lengyel színház művészetet a rendszerváltás úgy érte, hogy ez egy tradíciójában is a 20. század elejétől az egy avantgárd színház volt, ma is élő nagy szerzőkkel, Malozsekkel, Vitkacival, Grotowskival és társaival. Volt nekik ugye egy 80-as évek elején kirobbant mozgalmuk, a szolidaritás, és volt 10 évük dacolni a hatalommal. Az első nagy társadalmi vita, tehát ami napilapok szintjén és egy éven keresztül ezt a társadalmi koherenciát, egyúttal a kulturális újrafogalmazást biztosította, az a színházak körül robbant ki. Tudnék, az első kortárs drámakötet kapcsán. Tehát úgy értsük, hogy a Népszava, a Népszabadság, a Magyar Hírlap, mindenki ezzel foglalkozott. Tehát a utolsó olvasni képes polgárig ezt áthatotta a társadalmat.
Tehát hogy függ össze társadalmi konszenzus és a színpad meg a dráma? Alapkérdés. Nálunk ugye egy tárgyalóasztalnál létrejött konszenzusos rendszerváltás volt, és persze, aki a demokrácia felfogásával közelít a színház, mint a Árpád is, akkor joggal kérheti számon önmagán, vagy önmagunkon a színház csinálkon, de a politikusokon is, hogy hol van az a társadalmi szerződés, amin ez az álladalom áll. Tehát valami nem történt meg Magyarországon. Azt meg én mégis gondolom, hogy a színházi emberek, mint drámai lények lesznek az elsők, sőt, legyenek az elsők, akik ezeket a kérdéseket a nagy nyilvánosság előtt boncolgatják. Ezt csak javasolni tudom magunknak, mert akkor úgy az etatistának nevezett államvezetés, a törvényalkotó, illetve mi magunk, meg azok a polgárok, akik a színházainkba járnak, talán egy nevezőre kerülhetünk. Gondolom, itt nincs ellentmondás.
Van-e még, aki hozzászólna, vagy van-e még... Isten, bárcsak.
Tudom, hogy mennyire vagyunk a végén, de nekem még muszáj, és azért inkább most, hogy, és nagyon rövid. Három apróság tulajdonképpen, ami a mai nappal kapcsolatos, és nem, mivel többen vannak, akik reggel óta itt vannak, hogy ne ragadjanak, mert rosszul értelmezett gondolatok. Az egyik az, amikor a 30-as évek példáit hozzuk, azzal nagyon kérem, hogy bánjanak csínyen, és egy kicsit nézzenek utána a történelmi tényeknek. Ugye itt volt ez a színész házépítés, egyébek elhangzottak. A 30-as években Magyarországon színi kerületi rendszer volt, és abban a színi kerületi rendszerben működő társulatokban csak azok léphettek föl, akik az Országos Színész Egyesület tagjai voltak. Tehát az egy kamarai helyzet volt, ez egy egészen más helyzet, és ők tagdíjat fizettek, és aki nem fizetett, azt kivágták, és nem léphetett föl. Tehát vigyázzunk azzal, hogy itt valami kicsócsálunk a múltból, mint ahogy azzal is vigyázni kell, hogyha negatívat veszünk ki, hogy ne legyünk igazságtalanok. Amikor elkezdtük a törvényt írni szakmai körökben, visszaemlékszem nagyon élesen arra egy ilyen szakmai összejövetelen, amikor azt mondtam, hogy abban mindenki egyetértett, hogy kell valamilyen regisztráció és kell valamilyen besorolás. És akkor én azt mondtam, hogy hát legyen a besorolás 1-es, 2-es és 3-as kategória, de ez valamifajta minőséget fejezzen ki. Elkezdett mindenki gondolkodni, és ki fogja eldönteni? Hát mondom, majd eldönti a hivatal. Jaj, csak azt ne! De mondom, bocs, nem ezt akartam mondani, majd eldönti a szakma. Na hát azt aztán végképp nem. Na innen indultunk, tehát most azért nem vagyunk olyan messze ettől a célképzettől, bár még mindig tisztán nem látom, hogy ki dönti el pontosan, de hát figyelemmel fogom kísérni, és megígérem, hogy amennyiben lesznek erről nyilvános viták, akkor a magam szerény módján hozzá szeretnék ehhez járulni. Ez tényleg csak nagyon apróság, de itt többször elhangzott, ne valahogy te mondod mindig így, hogy az előadó műszínű szervezet közszolgáltatási szerződést köt az állammal vagy az önkormányzattal. Nem, az állam vagy az önkormányzat köt szerződést az előadó műszínű szervezettel. Ez olyat ígér, ami nincs. Ugyanis ilyet nem fognak csinálni, mert itt nem beszélünk arról például, hogy az önkormányzatok helyzete milyen, hogy az önkormányzatok, hogy vagy középső etapban beszéltünk, itt ugye Fekete Péter nagyon érzékletes előadást tartott, meg többen érintették, tehát mondjuk ez nem elég életszerű, hogy ez így gyakran előforduljon. Továbbá azt sem látom teljesen a törvényből tisztán, de megígérem, hogy a legújabb állapotát alaposan át fogom nézni, hogy mi védi meg a szakmát, nem is tudom minek, mert az egész struktúrát attól, hogy az önkormányzat kivonuljon a finanszírozásból. Jelenleg Budapest már nem ad a színházainak pénzt, hanem az állam tartja a budapesti színházakat. Én azt gondolom, hogy ez kultúrbotrány, de pont erről most nem szeretnék. És az utolsó, amit mondani szeretnék, az pedig az, hogy én nagyon sok mindenben egyetértettem az NKA elnökével, amit elmondott, és nem azért tettem, mert eddig az NKA-ba függőségi viszonyban voltam, hiszen a színházi kollégium vezetője voltam, hiszen ma már nem vagyok, akár egyet sem kellene, ezért csak vele. És különösen egyetértettem két dologgal, illetve egy dologgal egyetértettem, és egyben pedig pontosítani szeretném. azzal a kritikával, amit az államigazgatás, illetve a kulturális igazgatással kapcsolatban megfogalmazott. Ez sajnos muszáj így mondanom, akkor is, hogyha én ott nagyon kedves ismerősöket tudok magamnak, és akinek a tehetetlenségét látom. Tehát azt gondolom, hogy egy következő alkalommal, ha lesznek ilyen beszélgetések, akkor közelebb kéne vinni ezt ehhez a ponthoz, ami az államigazgatás, kulturális igazgatás. És itt egy dolog, vagy én hallottam rosszul, vagy pontatlanul hangzott el azért, hogy az NK-t a helyén kezeljük, az egész magyar közpénzszínház finanszírozásnak az NK-a az 1%-át adja. Ez a jelenlét a jelen pillanatban. Tehát én nagyobb számot hallok, 10-et mondott. Igen, akkor mégiscsak jól hallottam, tehát nem szeretném, ha elterjedne ez a 10%, mert az 1% van közel a valósághoz, és ennek megfelelően kell ezt a helyén kezelni, hogy az NKO lehetőségei milyenek. Átadom a szót Márténak, mert úgy láttam.
Csak ehhez a, mert mind a kettő, amit mondasz, az engem is nagyon foglalkoztat, és részben érintett is vagyok, mert engem pedig szakmai szervezetek épp ebben az újonnan felálló előadó művészeti kollégiumban delegáltak az NKO-ba. Tehát én most kezdem, illetve január 19-ével az ottani működésemet, és ezért azt gondolom, hogy fontos, ha már itt összejöttünk legalább ennyire, akkor arról is beszéljünk ennek kapcsán, hogy mi a... Mert ebben az új felállásban is azt látom, mert tehát a saját korlátainkat látom, és egy olyan helyzetet, amikor a hatalom, vagy az államirányítás, vagy a hivatal azt mondja, hogy gyerekek, csináljátok, találjátok, kifogalmazzátok újra magatoknak, és szakmai alapon hozzatok döntéseket, akkor ebben az új helyzetben például, ami ugye abból áll, hogy előadó művészeti kollégium jött létre azelőtt három független, tehát tánc, zenei és színházi kollégium helyett, akkor azok az emberek, akik egy ilyen helyzetbe belekerülnek, mélységes zavarban vannak, és nem tudják, hogy egy ilyen helyzetet hogyan kell kezelni. És ennek a zavarnak az oka nagyon egyszerű, szerintem legalábbis, abból fakad, hogy egy előadó művészeti komplex szituációt, ami nagyon előremutató, és már egyébként a hatályos törvény, sőt az előadó törvény is előadó művészeti törvényről beszélt, és nem tudom, hogy mennyien gondoltunk bele abba, hogy ez valójában mit is jelent, de hogy egy nagyon, nagyon kortársi módon összevonja azt, ami is ezer szállal összetartozik, és aminek természetesen megvannak a saját specifikumai is. De hogy egy ilyen új helyzetet megpróbál a múlt tapasztalatai alapján bázisával kezelni, tehát hogy léteztek bizonyos zenei kiírások és zenész rutinok, léteztek táncos kiírások és táncos rutinok és színháziak, és akkor ha megnézzük meg, hogyha a hármat egymás mellé rendeljük, abból mi jön ki. Borítékolhatóan nem jön ki semmi ebben a konstrukcióban, hogyha a 3 plusz, vagy 1 plusz 1 plusz 1 elven matekozunk, hanem csak úgy jöhet ki valami, hogyha megpróbáljuk ezt az új helyzetet a kezdetektől újraértelmezni és megnézni, hogy a rendelkezésre álló összegek előadó művészeti célokra miként oszthatóak szét értelmesen. Ez egy elég nagy gyakorlat, nagyon sok gondolkodást, ötletet és kreativitást kíván, és ezért nagyon fontos, hogy olyan emberek, tehát úgy vegyenek részt ebbe delegált szakemberek, hogy ennek lehessen valami a szakma, a pályázók, a pályázatok iránt érdeklődők felé, és nyilvánvalóan érzékelhető üzenete, ugyanis hogyha csak azt fogják látni, hogy minden megy tovább, akkor azt gondolom, hogy elmulasztunk egy nagyon fontos esélyt arra, hogy értelmiségi módra gondolkodjunk azon, és tegyünk azért, ami a feladatunk, amire ki lettünk jelölve, miszerint például egy előadómészeti kontextusban jöjjenek létre pályázatok. Nem beszélve arról, hogy ezeket a pályázatokat, amiknek az összeg egyébként ugye 600 millió forintból gazdálkodik az előadó művészeti kollégium, mondom, három területet fed, tehát valóban az 1%, sőt még az alatt van. Ez az összeg, ha lebontanám azt, ami ebből a színházra jut elvileg, amit nem szeretnék megtenni, mert azt gondolom, hogy egy kollégium van és egy keretösszeg, de mások gondolkodnak így is, mindesetre ha még csak három egyelő részre osztanánk is, az kevesebb annál, mint amikor 2004-ben már egyszer ültem ebben a kollégiumban, akkor 300 millió forint volt, most meg ugye ez kiszámolt, hogy ennyi sincsen. Tehát nagyon, nagyon redukáltak a lehetőségek, és ezért nem is szabad túlságosan nagy várakozásokat kelteni az NKA felé, ha csak azt nem, hogy olyan innovatív, újszerű és a pályázók számára is motiváló és valóban hiánypótló a területen szükséges célokat támogat, amiket mondjuk az államigazgatás a törvénykereteken belül nem tud megtenni. És a másik még egy gondolat a hivatal és a szakma viszonyára. Még egyfelől nagyon örvendetes, hogy a hivatal az előadó művészeti bizottságokat létrehozta, tehát a törvényalkotó, bocsánat, létrehozta az előadó művészeti bizottságokat, és teljesen szakmai, bizalmi, ugye hangsúlyozottan bizalmi, de mégis szakmai alapra helyezte a döntéshozást. Én mégis azt gondolom, és tudom, hogy még akkor, tehát remélem nem veszed illetlenségnek, Attila, mert itt tudsz mellettem, de azt gondolom, hogy problematikus, hogy ebben a bizottságban kizárólag olyan szakemberek ülnek, akik maguk is érintettjei ennek az egész folyamatnak, gyakorló színházvezetők és színházigazgatók. Egyrészt óriási bölcsességet, önfegyelmet, nyitottságot és mértéktartást kíván az, hogy mások kollégák, sorstársak, hasonló helyzetben lévő emberek sorsáról és a hozzájuk rendelt intézmények sorsáról úgy döntsenek, hogy még csak fel sem merüljön annak a látszata, hogy ezeket az értékpreferenciákat esetleg némelyikük ellenérvényesítik. A másik pedig az, és hogy egy ilyenfajta munka, azt gondolom, hogy olyan speciális kompetenciákat és tudásokat is igényel, amire nem biztos, hogy egy nagyon sokat dolgozó, rendező, játszó intézményt vezető, és még ki tudja mi mindenre foglalkozó ember be tud szorítani az erre rendelt kevés idejével. Teljesen életszerű, amit Schilling Árpád mondta, hogy ezek a bizottságok, és minél többen vannak, annál inkább igaz, nagyon nehezen tudnak időt szorítani az érdemi munkára, ahol egy légtérben ülnek és közösen gondolkodnak. Más helyeken, ahol hasonló szándéka van a hivatalnak, hogy bevonja a szakmát, ott erre képeznek és nevelnek olyan szakembereket, akik ezzel töltik az idejüket. Azt gondolom, milyen szakemberek. Vannak Magyarországon is néhányan, de ezeknek a képzése, ahogy úgy tudom, hogy az előbb is elhangzott az NKA elnökétől, ez talán az egyik legégetőbb feladata a magyar színházi szakmának. Ez irányban a Színművészeti Egyetemen már vannak előkészítő lépések, nyilvánvalóan óriási lemaradásban vagyunk e tekintetben is, de az, hogy legyenek olyan jól képzett és esztétikailag és felvértezett és a szakmát jó szakma belső mozgatórugóit ismerő hivatalnokok vagy apparátus emberek, akik ilyen helyzetekben hatékonyan a fizetésükért és teljes munkaidőben tudnak tevékenykedni, ez első számú önérdek, és bár én nagyon-nagyon jó munkát kívánok, és nagyon drukkolok ennek a bizottságnak, de egyszerűen a hétköznapi realitások miatt kicsit aggódva is tekintek az elé, hogy vajon mikorra és milyen eredménnyel tud majd végeredményt szállítani.
És hát azt hiszem, hogy ha egy év múlva itt fogunk ülni, akkor már gyakorlat ki fogja deríteni, meg fogja mutatni, hogy meg tudunk-e birkózni a feladattal, az első fele dolognak, úgyhogy már nem is vannak aggodalmak. Nyilván mindenkinek nem fogunk tudni megfelelni, és mindenki nem lesz elégedett. Tucatnyi szor döntöttél, például az alternatívok pénze felől tudod, hogy mennyire nehéz mindenkit kielégíteni. Megpróbálunk kísérletet tenni rá, hogy maximálisan szakmaiak legyünk. Én még egyszer hangsúlyozom, a konzultációt azt szükségesnek tartom. Ami az utolsó kérdést, hogy a témát illeti, én egy olyan iskolát végeztem, ahol mellettük tanultak, és első két évfolyamon együtt bukvenceztek velünk, meg a színészekkel az organizáció, планирование, управление, szervezés, tervezés, igazgatás szakon tanuló diákok, akikből a színházigazgatók kerültek ki, meg nem tudom, szervezők. Én ezt maximálisan támogatom, és értem, hogy ez miért nem alakult eddig még itt ki.
Lassan elérkeztünk a végéhez, hogyha valaki még hozzászólna, van ilyen, akkor jelentkezzen. Ha nincs, akkor köszönöm szépen az uroknak a részvételt, azoknak,